és frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Egri Erzsébet festőművésszel Miklódi Márta beszélget.
Stúdiónk mai vendége Egri Erzsébet festőművész asszony, akit szeretettel köszöntök itt a Mária Rádió stúdiójában, és köszönjük neki, hogy vállalta a felkérést, és vállalta az utazást hozzánk. Kedves Erzsébet, milyen szentírási igével érkeztél hozzánk?
Azzal az igével jöttem, ami a konfirmációi áldásomnak az igéje, én református vagyok, és az a különlegessége még, hogy ugye édesapám református lelkész volt, és a konfirmáció is az ő keze alatt történt, és ez számomra egy nagyon meghatározó élmény volt. Magam is meglepődtem annak idején, hogy milyen hatással van rám ez a konfirmáció, pedig nem úgy készültem rá, tehát úgy láttam, hogy olyan nem olyan fontos kérdéseknek gondoltam azokat a kérdéseket, amiket ott feltesznek, tehát meglepődtem, hogy amikor édesapám elé le kellett térdepelni, és így a fejünkre tette a kezét, és elmondta az áldást, hogy úgy éreztem, hogy most ez valami olyan dolog, mintha így beavatást kaptam volna, vagy olyan dolgot, hogy most Krisztus egyházának a felnőtt tagja vagyok. Tehát, hogy ez most már egy ilyen pecsét az életemen, és és ezzel együtt kaptam egy kis új szövetséget a Zsoltárokkal, amiben bele is van írva ez az ige. Ezt mindig hordoztam magammal egész életemben a táskámba, beleírva az ige is, hogy édesapád. Kicsit olyan módon hordoztam ezt magammal, mint hogyha egy talizmánt hordoznék. Ez az ige, ez pedig úgy szól a Károli féle fordításba, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Ez egy olyan ige, ami nagyon nehezen érthető számomra azóta is. Persze alacsonyabb fokon könnyen érthető, mert hát élem boldogan az életemet, akármi történik, minden a javamra lesz. De nem ilyen egyszerű, ugye ezt, mint tudjuk. Hogyha megnézzük mondjuk a Vulgáta szerinti fordítást, vagy az eredeti görög alapján álló fordítást, ott már is egy kicsit árnyaltabban jelenik meg ez az ige. A Vulgáta szerint úgy tudjuk pedig, hogy az Isten közreműködtet mindent azok javára, akik őt szeretik. Azoknak, kik meghívottak a végzése értelmébe, hogy szentek legyenek. Hát ez valahogy már, minthogyha más lenne. És a harmadik variáció, hogy tudjuk azt is, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra válik, hiszen saját elhatározásából választotta ki őket. Hát ez meg végképp. Megint más dolgokat hoz az embernek, más gondolatokat, hogy most akkor hogy is van ez, hogy akkor én vajon egyáltalán mire vagyok kiválasztva, vagy mi az én feladatom, és én szeretem-e az Istent, hogy kell szeretni, hát hogy tudom szeretni, hogy amikor sokszor a saját legközelebbi szeretteimet se tudom esetleg szeretni, vagy veszekszem velük, vagy... szóval, hogy ez az egész egy olyan feladatsort állít elém, és mivel, hogy annak idején ez nagyon megérintett, ez tulajdonképpen egész életemben így visszatértem ehhez az igéhez, és megmondom őszintén, hogy így már őszfejjel is, nehezen tudom érteni, hogy mi, de azért mégis és ezzel próbálkoztam egész életem, hogy megtaláljam a feladatomat, az, hogy az Istent hogyan kell szeretni, vagy hogyan szerethetem. Az a szeretet érzés, az még is nagyon nehezen tudnám szavakkal körülírni, de ugye az egész életemben, ugye én hát fiatalon, ezt már 4 éves koromban eldöntöttem, hogy én képeket fogok festeni, ezt 14 évesen a Budapesti Művészeti Középiskolába felvettek, és utána aztán a Képzőművészeti Főiskolába iskolán festőszakon végeztem, és mindig azt gondoltam, hogy valamiért nekem a kép lesz az eszközöm, ilyen kifejezési eszköz, egy nyelv, amin én valamiért, mert ezt választottam, fogok tudni beszélni. Egyrészt magam számára is abban fogalmazok meg tartalmakat, és hát ezt szakmailag ugye előkészítettem azzal, hogy elvégeztem a hozzávaló iskolákat. Ugye feladatomnak azt gondoltam, hogy ezt a bizonyos komolyan vett képi eszközt valami olyanra használom, amiből kiderül, hogy az Isten dicsőségért szolgál. Na most én ugye református, protestáns, képtelen felekezethez tartozom, tehát ahol nincs kép. De ezt valahogy sose tudtam rendbe tenni, hogy miért is nincs, illetve hát tudom történetileg, hogy miért, de nekem a kép az mindig fontos volt, és hogy mennyire fontos ezt a mai világ, aztán igazán mutatja, hogy minden nap ugye a képernyők előtt mennyi időt töltünk, a képeket nézegetjük, vagy az óriás plakátok, vagy az egyéb utcai képpel. Az embert megszólító dolgok, hát tele van a világunk rettenetes képekkel is, borzasztó. Azért egy nem kell 100 évre se visszamenni, 50 évvel ezelőtt se érte ennyi vizuális fertőzés az embert. Én nem ezeket akarom bírálni, hanem egyáltalán, tehát hogy a kép igenis fontos, ezt a mai világ is mutat, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen az a kép, amit szemlélünk, főleg, hogy milyen kép az, ami előtt esetleg imádkozunk. Én nagyon szeretek képeket festeni, de bevallom őszintén, hogy nem feltétlenül tudok kép előtt imádkozni. Tehát ez a protestáns szemlélet, ebbe szocializálódtam. Tehát gyerekkoromban azért én 53-ban születtem. 53-ban nem volt divatos református lelkésznek lenni, édesanyám származása se volt fényes, hogy mármint rendszer szerint. Tehát mi ott Siófokon, ahol ez történt, ez bizony egy, hogy úgy mondjam, hátrányos helyzet volt, de én gyerekkoromban ezt nem úgy éltem meg, hanem pontosan úgy, hogy az én édesapám az a nagy tiszteletű úr, akinek még a pártitkár is azért az édesanyját eltemettette a temetőben, meg a hátsó szobánkba az unokáját is megkereszteltette. Tehát valahogy azt vettem észre, hogy olyan érdekes világ van, hogy ez mondjuk egy ilyen üldözött dolog, de igazából mindenki úgy akarja, hogy az, tehát hogy mindenki, mintha tudná, hogy Isten azért mégis működik, de most ezt így nem szabad nyilvánvalóvá tenni. Hát ugye nem titkolhattam el egy kisvárosba, hogy én ki vagyok. Ez a tanítónéni is tudta. Mindig éreztem, hogy bár voltak olyan tanítónénik meg tanárok, akik ebből csináltak ügyet, hogy egy kicsit úgy megbirizgálták ezt bennem, tehát engem kérdeztek az ilyen témákról, de hát én ilyen jó tanuló voltam, tehát nem volt ez probléma, úgyhogy nem találtak fogást ebben a dologban, de tehát, hogy úgy szocializálódtam, hogy egy olyan teljes bizonyossággal tudtam, hogy hát Isten itt van. Nekem relatíve a korosztályomhoz képest egy kiváltságos helyzetem volt, és ezért a szakmát, amit választottam is, viszonylag egyszerűen tudtam ebben a létszemléletben, ami tehát úgy volt megalapozva, hogy végül is minden Isten előtt van, amit teszünk, hogy a képet se tudtam máshogy festeni. Tehát én mindig még egy tájképet is, vagy egy csendretet is úgy gondoltam, hogy hát ez valami csodálatos, és ez az, hogy a Isten számomra lehetővé tette, hogy lássam, szemléljem. Tehát mindig valami ilyen dolog volt az, ami a képeknél nálam működött, és aztán előbb-utóbb a művészettörténetből is már nagyon érdekeltek ezek az ikonok. Hát az, amikor a 90-es években elején ugye Nyíregyházára költöztünk egy iskola alapítás miatt, ott természetesen elmentünk a férjem római katolikus, én református, mentünk ezekbe a templomokba, de volt ott a főtéren a görög katolikus templom is, és oda, amikor bementünk, hát ott ugye ott az a sok kép, meg a gyönyörűen énekeltek, és az úgy megfogott engem, és ugye elkezdett ez a dolog jobban érdekelni, és bejártam a könyvtárba az ikonokat nézni, és csodálatos volt számomra, hogy a mai világban van olyan egyház, amelyik a képeket használja. Tehát, hogy a képet arra használja, hogy imádkoznak előtte. segítette, tehát mint egy segítségül. Hát mondom, ez fantasztikus, ez mindig erre gondoltam, mert én a csendéletet, tájképet is úgy festettem, hogy egy ilyen meditációs objektum legyen, tehát hogy jó legyen elé leülni, mindig magam is azokat szerettem a művészettörténetből, ami ilyenek. Ikonok, mint ilyenre használatos képek, vagy az ikonosztáz maga, hát azok lenyűgöztek aztán, amikor ezzel így elkezdtem jobban odafigyelve foglalkozni. És valahogy úgy hozta az élet, hogy megadatott az nekem, hogy ilyeneket aztán festhettem is. Tehát, hogy most már 5 olyan hely van Magyarországon, ahol az általam festett képek vannak a falon, és ez nagyon jó érzés számomra. Tehát azért vissza szeretnék menni a kezdetekhez, hogy nem rögtön jöttek a megrendelések, hanem hogy a 90-es évek elején, amikor Nyíregyházán ezzel a görögkatolikus vallással úgy megismerkedtem, ahol a kép fontos, hogy akkor bejártam a könyvtárukba, amit nézegettem ezeket az ikonos könyveket, és hát, hogy milyen az eredeti Krisztus arc, tehát, hogy a megtestesült Isten, milyen arc a rendelkező. Lényeg az, hogy így nagyon alaposan kezdtem utána nézni, hogy milyenek voltak az első ábrázolások, miért voltak olyanok, mit fejeznek ki azok a tekintetek. Úgy kialakult, hogy magam is elkezdtem másolni először a első ilyen hitelesnek tartott 6. századi Krisztus arcot, ami most a sínai kolostorban van. Egy az egyben megpróbáltam, hát akkor még nem volt internet, mint most, hogy tényleg meg lehet négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre nézni pontosan, hogy hogy van, hanem hát amiket sikerült így kutatnom, így lemásoltam, és csináltam magamnak egy eredeti nagy mintát, hogy akkor ilyen a Krisztus arc.
Gondolom a torinoi lepelet is megnézted, jaj, hitelesnek persze. Tartják, de ott is hát a igen, Krisztus arc képet.
Hát igen, igen. Na hát természetesen a torinoi lepel is, ez is egy nagy talány, ugye, de ott nincs tekintet, tehát ott ugye az nincs rajta, de igen, az azzal is.
Akkor a képeiden szereplő Jézus Krisztusokat úgy tekinthetjük, mint hiteles ábrázolását.
Hát én azt nem
többé-kevésbé, hát persze nem tudjuk biztosra, de ha ezt az eredeti képet, amit említettél, hitelesnek tekintenek, akkor azután festett képet is gondolom, hogy úgy tekintjük.
Szóval ez nagyon nehéz kérdés, mert olyan kevésen múlik, hogy tényleg milyen az a Krisztus arc. Tehát most már, hogy már sokat festettem, így végképp mondhatom, hogy nincs két egyforma az általam festett Krisztus arcok között sem, de mindig azzal a felelősséggel próbáltam ezt festeni, hogy Krisztus színe előtt állva ne valljak szégyent, hogy hát mit csináltál. Hát ezzel továbbra is foglalkozom, tehát most, ha nincs megrendelésem, akkor is a magam kedvéért is, vagy kíváncsiságból is továbbra is néha előveszem ezt, magát a Krisztus arcot, hogy megfessem. Én nekem ez tulajdonképpen ez a vallási formám lett szinte. Mert hogy ugye reformátusként ikonfest, ez meghasonlottság, vagy nem is tudom mi ez, de az biztos, hogy magam azt gondolom, hogy sokan nem tudnak, nem szeretnek, nem is akarnak festeni, vagy szóval, hogy azért ez kell, hogy legyenek a világban olyan képek. Hát van is egy pár, amit nem a magaméra gondolok, hanem ugye egyáltalán a művészettörténet során, ami előtt biztos, hogy nagyon jó lehet imádkozni. Sajnos ezek legtöbbje, a legszebbek, azok múzeumban vannak, és nem is ott vannak, ahova eredetileg a festő szánta őket. Hát ez meg egyébként a mai kornak az őrülete, hogy nem működhet a templomban a Rubljovnak, mondjuk. Igen. Például a nagy Krisztus arca.
Beszélni fogunk még a képeidről, a tájképekről is, mert ezek csodálatosak. De térjünk vissza egy kicsit az igéhez, a választott igéthez. Volt-e az életedben olyan helyzet, amikor talán vádoltad az Úristent, hogy miért kaptad ezt a nehézséget, ezt a próbát?
Nem. Ilyen soha nem volt. Tehát ez az ige, ez ebben mindig segített nekem, hogy minden, ami történik, ez valahol azért történik, mert erre hát szükség van az én életutamba. Az első unokám születése volt egy ilyen nehéz helyzet, mert ő olyan problémával született, hogy 10 napos korában meg kellett operálni, ahhoz, hogy életben maradjon. Na most az a 10 nap, az nagyon nehéz volt. Tehát nem is gondoltuk, nekünk 3 fiunk van, és hát nem találkoztam ezzel a problémával ugye a saját családi életembe, hát az unokámnál igen. Egy ilyen megmagyarázhatatlan, tehát mintha Lucifer működött volna ott, hogy miért kellett ennek így történni, és hát az volt a helyzet, hogy az a 10 nap az valami olyan változást okozott a lelkemben. Nem vádoltam Isten, dehogy is, hanem próbáltam megtalálni azt, hogy hogy miért történik ez. És akkor ugye eljutottam ahhoz az igéhez, hogy mikor nem is tudom, milyen szituációban történik ez, hogy valakit odavisznek Krisztushoz, hogy milyen beteg, és hogy miért történik ez. Hogy nyilvánvalóak legyenek rajta az Isten dolgai, és akkor valahogy ezt tudtam elfogadni, és ezért imádkoztam, hogy az ő kis életén majd nyilvánvalóak legyenek az Isten dolgai. Szinte egyfolytában csak imádkoztunk, a férjem is, meg én is, hogy sikerült a műtét, és a Jóisten megadta, és ott van ez a gyönyörű kisfiú, és minden nap imádkozunk érte, és hát meg is van, úgyhogy nagyon, nagyon szeretjük, és nagyon örülünk neki. Tehát, hogy megsegítette őt és minket is a Jóisten, hogy a doktor azt mondta, hogy ha ez az operáció sikerül, akkor nincs tovább mit tenni. És ez így történt.
Még beszéljünk egy kicsit a képeidről, mert nekem nagyon tetszik az a levegősség, az a légiesség, ami áthatja ezeket a képeket, és valami fantasztikus gondolat van mögötte, tehát az Isten jelen valóság, az angyalokra is gondolok. Neked mi a véleményed az angyalokról?
Próbáltam ezt így tudományosan is megkeresni, utána olvasni, hogy miről van szó. Nem tudom megfogalmazni. Az biztos, hogy az unokáimnak is, most a legkisebbnek is, aki másfél hónapos, festek neki is, még ez csak készülőfélben van, mindig egy őrangyalkát, mint festő. Az unokáimnak őrangyalkákat festek az ágya fölé, tehát hogy legyen róla képe, hogy egy angyal vigyázza az ő álmát ott éjszaka, és az angyalok, azok kézzel feltétlenül tapintható szintje a transzcendenciának, ugye, amik hát angyaloknak nevezünk, de hát tulajdonképpen minden Isten, ugye, hogy akkor most...
De lelki szemeid előtt ilyen... láttad az angyalkákat, hiszen megfestetted őket.
Hát
nagyon
az ember...
szépen légiesre áttetsző.
Az ember mindig úgy érzi, hogy igen, hogy itt a földi szférához legközelebb, ugye, tehát közelebb az angyalok vannak, meg persze az angyaloknak is ugye hierarchiája van, és a kerubok és szeráfok már egészen a trón körül vannak. Ez inkább egy ilyen női érzés, vagy hogy az ember néha megtapasztalja, hogy minthogyha valami, legalább egy angyal segített volna, hogy éppen ne üss el az autó, vagy gyermek mellett vannak, hogy ebben segítenek, abban segítenek, de nincs erről különösebb tudomásom, hogy tehát nem tudok teológiailag erről értekezni, és a neveltetésem, mivel hogy református volt, végképp nem. Tehát ugye ott meg nem nagyon vannak erről.
De a lelked mélyén van egy tudás róluk, mert ha valaki megfesti, akkor azt nem véletlenül festi meg.
Igen. Hát igen, igen. Ugye azért a művészettörténetben nagyon sok ábrázolás van, gyönyörűek, és hát ezért az embernek van róla valamennyi képe is.
Igen. Említetted, hogy művészettörténetet is tanítottál, tehát tanári tapasztalataid is vannak. A fiatalok mennyire fogékonyak ma a transzcendens művészetre, tehát nem a hétköznapi, ami most megy?
Erről sajnos nagyon rossz tapasztalatom van, mert Nyíregyházán tanítottam művészettörténetet. Nagy lelkesen magyaráztam a gyerekeknek például azt, hogy a Máriát, az Isten szülőt, hogy a Genti oltáron milyen a Mária kifejezése, az angyali üdvözlet, ugye becsukott szárnyakon ez van. Egy olyan fiú, akinek értelmiségi tanárszülei voltak. Egyszer csak így az óra végén megkérdezte tőlem, hogy miért ki az a Mária. Ez borzasztó, tehát, hogy ilyen szintű hallgatóság van. Tehát itt azért a 48-tól induló oktatás politika azért megtette a hatását, de ha megnézzük, Nyugat-Európában is ugyanez a leépülés megtörtént. De sajnos, hogy ezt kellett tapasztalnom, hogy kevés volt az érdeklődésre, de azért mégis meg lehetett érinteni a gyerekeket vele. Tehát mai napig is nagyon sok tanítványommal jóba vagyok, mármint, hogy levelezünk, meg néha találkozunk. Tehát, hogy azért lehetett beszélni, sőt, akinek van füle rá, az meghallotta. Meghallott.
Azt hiszem, elmondhatom, hogy egy művészeti alaptétel az, hogy minden mű mögött, műalkotás mögött van egy gondolat, és ha ez a gondolat az Istentől származik, akkor az a mű az értéket képvisel, és a te műveidben ezek a értékek megvannak.
Hát ezt csak remélni tudom, mert ugye az ember azért ha megfest valamit, akkor ugye, mivel hogy ez egy szakma is, azért a hibáit is rögtön látja, mert különben, ha nem látná, akkor nem akarna még tovább dolgozni ilyesmiken, mert akkor nem mindig látjuk azt, hogy jobban is lehet, vagy... Igen, tehát törekszik az ember erre. Én nekem mondom, hogy nagyon jó életem volt ilyen szempontból, hogy voltak éppen ennek a nyíregyházi tartózkodásnak, ami 15 év volt az életembe, meg lett az a gyümölcse, hogy egyszer csak szóltak, hogy nem festenék-e. Először csak egy másolatot, egy pócsi istenszülő másolatot, és utána pedig ikonosztáz megrendelések jöttek, amiknek hát én nem is tudom, hogy történhetett, ez meg mai napig is néha történik. Nagyon boldoggá tesz ez a feladat, mert valahogy úgy érzem, hogy az, hogy egy templomba tényleg imádkozó embereknek festhetek, meg hát természetesen az ottani kívánság szerinti képsorokat, ez valami csodálat.
A stációképeket is festettél, ezek templomban vannak?
A stáció megrendelés az igen, az római katolikus templomba van, Nagyatád mellett Mike faluban, ott nem voltak képek, nem voltak ezek a stációképek. Szóval hát ennek is nagyon örültem, ennek a megrendelésnek ilyen se volt, ez egy ilyen van az életemben, és ezt is hát tulajdonképpen ilyen ikonszerű módon festettem meg. Ez is ott működik a templomba, és meg lett szentelve, és nagyon örülök neki. Úgyhogy ez az ötödik ilyen templom, ami úgy működik, hogy én is működtem benne egy keveset, hogy hozzá tudtam tenni. Akkor Várvölgyre költöztünk, és én nem akartam Várvölgyre költözni. Én egy ilyen urbánus lélek lennék. De akkor azt mondtam a férjemnek, hogy akkor a legszebb tájat szeretném látni. Tehát olyan helyen vettük a telket, hogy tényleg gyönyörű panorámánk van. Tehát ilyen hegyeket látok, naplementét látok, temetődombot, kápolnát. Hát gyönyörű, tehát ott nincs két egyforma nap, ugye az időjárás miatt, az évszak miatt, a megvilágítások miatt, és ott lehet érezni azt, hogy ezt a Jóisten csinálja itt nekem ezeket a gyönyörű látványokat, és én vagyok az, aki ott arra képes, hogy ebből képet csináljak. Tehát ez most nem az ikonos festészet, hanem ez ilyen tájképszerű, de azért nem olyan tájkép, hogy csak egyszerűen a hegy van rajta, hanem tényleg mindig, mintha angyalok suhannának, mintha az Isten áldó keze ott lenne rajta, vagy legalább egy bárány. Mert egyébként egyik évben ott valami gazda ténylegesen pont az én kis domb, amit pont a műteremből látok, előtti részre vett egy csomó bárányt, és akkor azok ott volt, mondom, hát ez valami olyan ajándék, és akkor tényleg festettem ilyen képeket, ahol ott legelnek azok a bárányok, ugye ezeket szimbólumként lehet használni. Szóval szinte, mintha így kínálnám magát, hogy akkor ott abban a tájban milyen képeket lehet festeni, amik többek annál, mint egy egyszerű fénykép, vagy igen, tehát mint hogyha csak úgy lefesteni az ember, hanem egy kicsit azt a lélekkel megtöltött dolgot, de ez, mert ezt érzi az ember, tehát hogy ez úgy benne van, tehát adja magát.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és úgy gondolom, hogy az Isten szeretete, az tényleg működött a te életedben, és tényleg a te javadra vált. Azt kérem az Úristentől, hogy áldja meg a további életedet és a munkáidat.
Köszönöm szépen.
Műsorunkban Egri Erzsébet festőművésszel Miklódi Márta beszélgetett.